Köszöntelek benneteket, visszatértünk a Kávézó a világ végén második blokkjával. Vendégem továbbra is dr. Tóth Ferenc, az ÖMKI kutatója, mezőgazdasági mérnök és növényvédelmi
állattannal foglalkoztam.
Állattannal, igen, de hogy mondjuk, növényvédelmi szakértő?
Hát nem is tudom. Tehát a szakterületem a növényvédelmi állattan, de egyébként nem tudok más címkét aggatni magamra.
Ne, ezek a címkék, ezek nekem mindig meggyűlik a bajom. Na jó, igen, tehát nem is ez a lényeges, hanem egyáltalán az a téma, amiről beszélgettünk, ami még nyilván kapcsolódik ehhez, ez pedig az életvédelme, és hogy akkor milyen hatással vagyunk mi a környezetünkre. És ugye még az előző blokk elején beszélgettünk arról, hogy te ugye növényvédelmi szakértőként egyszer csak rádöbbentél erre, hogy írtjuk a rovarokat, az ugyanannyira nehezen indokolható tevékenység. De mit szóltak ehhez a kollégáid? Mert nyilván azért ez gondolom nem egy olyan fajta szemlélet, amit növényvédelmi kollégák egyből magukévá tudnak tenni.
Igen, hát az első megdöbbentő dolog az volt a számomra, hogy innentől kezdve mindenki azt hitte, hogy én vegán vagyok. Mert hát, hogyha én nem taposom agyon a meztelenségát, akkor biztos nem eszem húst.
Hát igen, én is erre gondolnék. És közben eszel?
Igen, igen. Tartottunk is baromfit, neveltük, hát minden évben, ugye a kotlós az több fészek, a kis csibét tudott fölnevelni, hát hogyha nem ettük volna meg a szaporulatot, akkor térdig jártunk volna a csirkében. Tehát ez az életrendje, hogy ez az állat, ez szaporodik, és az, aki meghozza azt a döntést, hogy állatot tart, akár mondjuk haszonállatot tart a területén, annak meg kell hoznia azt a döntést is, hogy a létszámot milyen módon fogja szabályozni. Na most, ugye házi kedvenceknél az emberek azt a megoldást szokták választani, hogy ivartalanítatják az állatot. Na most haszonállatoknál nyilván baromfinál ez nem divat.
Mert nem szívesen eszem kutyát, de
igen.
Vagy kis macskát.
Igen. Igen, nem is mernék a házi kedvencekről beszélni egyáltalán, mert ez fölöslegesen kavarna indulatokat, de beszéljünk csak a házi állatról. Tehát én nekem gyönyörűség nézni azt, ahogy a kakas, a tyúk, a csibék élik az életüket. Nincs egy unalmas perc. Folyamatosan, tehát olyan kapcsolat van állat és állat között ott egy baromfi udvarban, különösen ha elég ingergazdag helyen tartja az ember őket, ahol van mit keresgélni, van mivel rohangálni, versenyt futni, és látja az ember, hogy olyan barátságok vannak, meg néha ellenséges viszony, aláfelé rendeltség, mellé rendeltség, mindenfélét látunk a baromfi udvarban, nagyon-nagyon izgalmas őket nézni. És hát úgy voltunk vele, hogy tehát ezt, amikor elkezdtünk baromfit tartani, akkor ezt megbeszéltük a feleségemmel, gyerekeimmel is, hogyha mi meg akarjuk élni a baromfi tartás teljességét, tehát hogy minden évben legyen csibe, amit a kotlós vezet, nagyon szapor állatokról van szó azért, akkor ennek az lesz az ára, hogy a baromfi állományi részét le kell vágnunk, és meg kell együk minden évben.
Tehát olyan nincs, hogy az ember azt mondja, hogy jó, akkor tartok baromfit, de nem akarom őket megenni, csak mondjuk a tojásáért tartom, mert akkor egy idő után elképzelhetetlen mennyiségű.
Ismerek olyat, aki így tesz, tehát aki tart baromfit a tojásáért, de nem vágja le az állatot. Most ebben az esetben mit tud tenni? Hát azt, hogy a tyúkok nem fogják átélni azt az élményt, hogy ők kotlóssá válik, hogy csibét nevel. Tehát megcsonkítja az állatnak az életét.
Igen, itt jön be az, értem, amit mondasz, de én például nagyon tartanék attól, mind a mellett, hogy én is egyébként húsevő vagyok, de egyrészt egy kicsit mindig képmutatásnak érzem a magam részéről, és én egyébként emiatt becsülöm azt, aki a vegetarianizmus útjára lép, mert én is azt hiszem, egy picit képmutatás részem, hogy jaj, de aranyos kutyus, cicus, meg hű, de helyes ez a kis malac, de aztán, ha valaki elvégzi helyettem a biztos munkát, akkor boldogan megeszem azt az állatot. De azt gondolom, hogy ha én tartanám ezeket, a baromfikat, akkor valószínűleg olyan emocionális kötődés alakulna ki felé, hogy ezt akkor amiatt nem bírnám megcsinálni, hogy levágjam őket, pedig én is azt mondom, hogy ez lenne a normális, ez is volt a normális, tartjuk őket, ez a deal kvázi, az állatot egy boldog teljes életet él, és hát ez az ára, hogy időközönként néhányat levágunk közülük, de nem vagyok benne biztos, hogy én meg tudnám ezt tenni.
Hát ez létszámfüggő, mert amíg az embernek csak néhány baromfia van, és azzal személyes kapcsolat alakul ki, addig természetes, hogy nem nincs szíve az embernek levágni. De amikor már nagyon nagy állatállomány van,
nagyon éhes.
Vagy nagyon éhes az ember, igen. De tényleg egy bizonyos állat létszám felett az embernek bekapcsol az ösztöne, hogy hát ez a kert, vagy ez a gazdaság egy bizonyos állat létszámot tud csak eltartani, és muszáj meghozni ezt a döntést, hogy valamilyen módon ezt a létszámot biztosítani kell. És az, nyilván az is egy döntés, hogy valaki nem hagyja szaporodni az állatokat, és az is egy döntés, hogy hagyja szaporodni, az élet pörög a maga teljességében, de akkor, hát ha nem a róka, meg nem a héja végzi el a létszámgyérítést, akkor azt nekem kell elvégezni. És hát persze lehet olyat is, hogy az ember elajándékozza, de hát ha elajándékozom, úgyis tudom, hogy a fazékban fogja végezni.
Igen. Tehát most megint csak áttestáltam valaki másra
igen,
a munkát.
Igen. Tehát van egy ilyen mondás, ami nekem nagyon tetszett, hogyha életet veszel el, élet lehetőséget adjál cserébe. Az ártéri gazdálkodás erről szólt, hogy ugye azok a közösségek, akik az ártéren, meg az ártérből éltek, hát ők ívóhelyeket létesítettek. Tehát ez a foggazdálkodásnak ez volt az egyik lényege, hogy amikor jött a tavaszi áradás, akkor ezeket a réteket, gyümölcsöseket elárasztotta a víz, a halak oda kimehettek ívni, ugye sekély víz, gyorsan fölmelegszik, a rovarlárvák is, vízi rovarlárvák ott terített asztalt jelentettek ott utána a halivadékoknak, és amikor húzódott vissza a víz, akkor a bizonyos méret feletti halakat ezek az emberek kifogták, de a kicsi hal, ami még nem érdemes arra, hogy az ember megegye, az meg visszaúszhatott a folyóba. És ugye Molnár Gézának a előadásából hallottam még sok-sok évvel ezelőtt, hogy aki a Tiszánál című könyvnek a szerzője, meg a Bodrog ártéri gazdálkodására is írt egy könyvet. Tehát Molnár Géza története, mezőgazdaság történettel is foglalkozott, és ő mondta, hogy amikor a háborúk miatt, mondjuk a török hódoltság idején, a háborúk miatt egy-egy területről eltűnt a lakosság, akkor a korabeli feljegyzések szerint a folyóknak a hal állománya visszaesett. Uh-huh. Tehát amikor ott éltek azok az emberek, akik haláztak, akik abból éltek, hogy a halat kifogják és megeszik, akkor több hal volt a folyóban, mint amikor ezek az emberek eltűntek. Tehát ugyanez van, hogy ha olyan emberek élnek egy területen, akik juh húsból, meg juh sajtból, egyebekből élnek, akkor azon a területen lesz juh. Tehát ezt nem kell nagyon túlbonyolítani, hogyha ezt az egy szabályt betartja egy közösség, hogy ha életet veszek el, akkor élet lehetőséget adok cserébe, és annak az élőlény csoportnak adok élet lehetőséget, amelyiknek az életét veszem el, akkor úgy valahogy összecsiszolódik az ember és a táj, az ember és az állatai, növényei, és onnantól kezdve már nem gyilkosságnak fog tűnni az, hogy levág egy juhot, egy marhát, egy csirkét, bármit, vagy kifogja a halat és azt megeszi, hanem ez az élet természetes rendjéhez fog hozzátartani.
Hát, mint a természetben is ez történik, ez igen. A körforgás zajlik, és egyébként itt ez is egy nagyon jó cáfolata annak a szerintem nagyon káros szemléletnek, ami mostanában egyre inkább terjed, hogy az ember egy káros faj, az ember egy kártevő, az ember egy vírus a föld testén, és talán jobb is lesz, hogyha mi kipusztulunk, és akkor a föld jobb hely lesz. Én ezt borzasztóan károsnak tartom nagyon-nagyon sok szempontból. Egyrészt azért, mert szerintem egy ilyen öngyűlölet az soha nem egészséges, tehát bárki bármilyen pszichés betegségben szenved, mondjuk függőségben, akkor azt mondják, hogy az első lépés az, hogy békélj meg magaddal, tanuld meg szeretni magadat, akkor fogsz tudni változtatni ezen a káros helyzeten, és egyébként az emberiség most egy ilyen szenvedélybetegségben van, a túlfogyasztás az. De ez is, hogy valójában meg lehetne az ember akár egy ökológiai fokozó tényező, tehát hogy nagyon sok olyan lenyomat van, hogy mondjuk akár az Amazonasban is sokan úgy gondolják, hogy az egész Amazonas az valójában egy telepített erdőségnek a kiterjedése, mert hogy annyira sok haszonnövény van benne, hogy az valamikor az ottaniak azt telepítették, csak annyira jól összhangban éltek a természettel, hogy a hozzá nem értő számára az egy természetes erdőnek tűnt, de hogy ott fontos szerepet töltött be az ember, és most, amit mondasz ezzel a fokoló gazdasággal, hogy ott is ez van, hogy lehetne az ember, tehát tudnánk mi nem, hogy nem rontani, hanem még javítani is a természeten akár. Nyilván ehhez egy nagy változtatás kellene, de nagyon fontos az, hogy ne így álljunk hozzá, hogy jó, hát mi szörnyűek vagyunk. Nem vagyunk szörnyűek, csak egy kicsit letértünk a helyes útról, de vissza tudunk arra térni akár.
Nagyon egyetértek. Akárhova, tehát nem az ember a vírus, hanem ez a bürokratizált életidegen civilizáció, ez a vírus. Tehát bármelyik földrészre megyünk, mindenhol annak a nyomát látjuk, hogy egész földrészre kiterjedő együttműködés volt ember és ember között, ember és természet között. Tehát, hogyha megnézzük akár Afrikában ezeket a hatalmas nagy csordákat, kérődző állatok hatalmas csordáit, amit így a kontinenst átszelve vonultak, hát olyan tökéletesen összhangban voltak az ottani emberi közösségeknek a táplálkozásával, szokásaival, és hát ugye a modern tudomány kiderítette, hogy miért is tudott annyira termékeny lenni bármelyik földrészen olyan terület, ahol egyébként nagyon kevés a csapadék. Mégis nagyon termékeny legelők, fás legelők alakultak ki. Hát pont azért, mert ezek a nagy csordában közlekedő állatok, ezek egy területen nagyon rövid időt töltöttek. Ugye, hogyha egy területen rövid időt tölt egy csorda, és most mindegy, hogy ez gnú csorda, vagy bölény csorda, vagy mely különböző földrészeken más és más áll, de a szerep ugyanaz. Tehát rövid ideig összesűrítve ott vannak egy legelőn, sokkal több füvet taposnak le, meg az ürülékekkel, vizeletükkel, sokkal több füvet, tehát itt a aljnövényzetet összefoglaló fűnek nevezem, tehát taposnak le, mint amennyit le tudnak legelni. És miért vonulnak tovább? Mert jönnek az Afrikában az oroszlánok, a hiénakutyák, és az ember. Jönnek az emberek, akik csapatosan vadásznak, elejtenek valamennyit abból a csordából, nem véletlenszerűen, hanem a ragadozók se véletlenszerűen ejtik el, hanem kinézik, hogy melyik az az állat, amelyiket, hogyha levadásszák, a legkevésbé fog hiányozni a csordának. Hogyha a ragadozók ezt elvétik, akkor, tehát mondjuk egy kafferbivaj csordának nekiesnek, és egy olyan kafferbivajra mennek rá, amelyiknek úgymond a szociális beágyazódása az nagyon erős a csordában, akkor megtapasztalhatják, hogy szembefordul velük az egész csorda, és letiporja őket. Tehát ez csomó ilyen YouTube videó van, hogy az oroszlánok rátámadnak a bivaj, vagy gnú, vagy akármilyen csordára, és van, amikor a csorda hagyja, és van, amikor egy élőlényként fordul szembe a ragadozókkal, és ott a ragadozóknak nem sok esélye van, hogy jól lakjanak. Tehát ugyanez, hogy ezt mi is megfigyeltük egyébként a baromfivágásnál, hogyha jól választjuk, hogy melyik állatot szabad kiemelni az állományból, akkor nem lesz felzúdulás, de hogyha rosszul választjuk ki, és olyan állatot veszünk ki, amelyik túlságosan közkedvelt volt, a többi sok volt a barátja, úgymond, akkor napokig borzasztó rossz idegállapotban van az egész állomány. Tehát ezt a ragadozók, meg azok az emberek, akik ebből éltek, nemzedékek hosszú során át ebből éltek, ezeknek olyan természetesen jött, hogy tudták, hogy melyik állatot szabad kivenni a csordából, anélkül, hogy a csordát maguk ellen fordítsák. És lényeg az, hogy azáltal, hogy összehangoltan vadásztak emberek, tehát akár a ragadozók, ilyen csordában, vagy csapatban vadászó ragadozók, akár csapatban vadászó emberek, gyakorlatilag egy földrészen keresztül terelték ezeket a milliós állatcsordákat, és azok pont annyi időt töltöttek egy területen, ami ahhoz kell, hogy megtermékenyítsék azt a területet, és hogy a fű a következő időre tökéletesen tápláló legyen, mire visszaérnek oda.
Igen, ezt abszolút megállapították, hogy ezek a legelő állatok rendkívül fontosak voltak a füves területeknek a fenntartásában. Ezért is vannak ilyen őrült ötletek manapság, hogy visszahozni a mamutokat, hogy újra klónozzák, hogy akkor azokat kiengednék ezekre a nagy füves területekre, és hogy azok a taposásukkal és legelésükkel és trágyázásukkal nagyon-nagyon sok széndioxidot tudnának megkötni, mert hogy ezek a füves szépek, ezek gigantikus méretű széndioxidot tudnak egyébként megkötni.
Igen, hát itt most nem tudom, belenyúlhatunk egy darásfészekbe?
Igen, tudom, hogy mit fogsz mondani, csak így, de mondjad, igen, rövid, igen, kevés az időnk.
Na, tehát azért ez nem bizonyított dolog, hogy a széndioxid szintnek az emelkedése az rosszat tesz a bioszférának, és rosszat tesz az embernek. Ugyanis a földtörténeti léptekben jelen tudásunk szerint azért most közel a minimumhoz áll a széndioxid szint a levegőben, és hát a legkomolyabb klímaszabályozó az a, legalábbis amit az ember tud befolyásolni, hát az a felszínborítás, az, hogy milyen az erdősültség, az, hogy mennyi, tehát mennyi a beépített terület, aszfalttal, betonnal leburtkolt terület, akár egy tengerparton mennyi a beépített terület, és mennyi az, ami pedig ez a dús, buja, tengerparti erdőségek, hát ennek teljesen nyilvánvaló klímabefolyásoló hatása van. Az, hogy a levegő gázainak az összetétele, az hogy befolyásolja, itt csak elméletek vannak. És azért, hogyha a széndioxid szint egy kicsit magasabb, akkor a növények fotoszintézis egy kicsit hatékonyabb tud lenni. Nagyobb párologtatás, komolyabb klímaszabályozó hatás. Tehát azért nem kell nagyon messzire visszamennünk. Egy fél évszázad ezelőtt, még, vagy nem is tudom, a második világháború után nem sokkal, még az volt az elképzelés, hogy növeljük szándékosan a levegő széndioxid koncentrációját globálisan azért, hogy nagyobb legyen a biomassa produkció. És akkor egyszer csak jön most egy ezzel ellentétes jelszó. Na most valószínűleg az is tudományosan megalapozatlan volt, meg ez is tudományosan megalapozatlan. Egy komolyabb vulkáni tevékenység az olyan szépen felülírja az emberi kibocsátást. De a növényzetet, azt mi szabályozzuk? Tehát az az emberen múlik, és ez szerintem ősidők óta az emberen múlik, hogy milyen a felszínborítás, milyen a növényzetnek az összetétele. Hol van erdő, hol van legelő, hol van szántó, stb. Na erre van hatásunk.
Tehát szerinted nem a megfelelő problémával küzdünk, mert hogy nem elsődlegesen a széndioxid okozza a problémát, hanem a csökkent növényborítás, és ezzel kellene inkább foglalkoznunk, hogy mondjuk minél nagyobb növényborítást hozzunk vissza a föld felszínén.
Így van.
Na jó, erről még esetleg váltsunk két szót, csak muszáj elgurítsak egy zenét, és akkor utána innen folytatjuk. Fantastic Negrito, Chocolate Samurai.